Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Katona Csaba történész van a vonal túlsó oldalán, aki Quasimodóról fog nekünk beszélni. Kösz, hogy lekapcsoltál. Ezek szerint Ács Gábor nem volt elégedett a felkonferálásommal, de ez a Quasimodo nem az a Quasimodo, akire most sokan asszociálnak, hanem egy Salvatore Quasimodo nevű úriember. És én itt meg is állok, mert sötétben tapogatózva még leverek valamit. Úgyhogy Csaba, tiéd a szó, szervusz, jó reggelt!
Nagyon szépen köszönöm, és hát ha már szóba jött ez a név, akkor mindjárt kezdjük egy közkeletű balatonfüredi anekdotával. Az a Salvatore Quasimodo, akiről beszélni fogunk, 1901. augusztus 20-án született, tehát egy évfordulóhoz jutottunk, ha nem is kerek évfordulóhoz, mert ugye az tavaly lett volna, amikor 120 éves lett volna, ha ilyen hosszú élet adatik meg neki, nem tudom, miről emlékeztünk meg akkor, hogy augusztus 20-a körül, de mindegy, is Salvatore Quasimodo méltó arra, hogy most megidézzük az ő munkásságát, meg egyáltalán a személyiségét. De mivel ő egy költő, akiről egy költőversenyt neveztek el Balatonfüreden, van egy nagyon szép anekdota, ennek a születési helye az nem más, mint a belőspirítósáról elnevezett legendás hat lépcsős. Ott üldegélt egyszer egy leányzó, és egy szívkórházból oda kiszökő nyugdíjas néni, akiknek elvileg nem olyan szabad oda járni, de azért előszeretettel keresik föl, megszólított, hogy kedveskén, maga olyan szép, indulnia kéne az Anna bálom, mire a leányzó azt válaszolt, hogy köszönöm, de engem a Quasimodo verseny érdekel. Erre ez lett a válasza a néninek, hogy jaj, kedveském, hát nem is csúnya. Na most ez ugye rögtön visszautal arra, hogy a Quasimodóról kapásból mire asszociálunk, természetesen a Notre Dame-i toronyőrre, ugye Victor Hugo világhírű regényére. Ott tegyük először rendbe ezt a nevet, hogy honnan van a Quasimodo név, mert ez sem szokott mi feltétlenül egy előtérbe kerülni. Quasimodo latinul egész egyszerűen annyit jelent, hogy mintha. Ez nem olyan bonyolult, nem? De miért így hívják? Mármint a toronyőrt. De ennek az az oka, hogy a regényben Claude Frollo, a főgonosz, aki egyébként megtalálja és fölneveli az ifjú Quasimodót, az a húsvét utáni vasárnapon találja meg, márpedig a húsvét utáni vasárnapon elhangzó egyházi ének, az ezekkel a szavakkal kezdődik, a Quasimodo genti infantis. Tehát nagyjából azt jelenti, hogy mint az újszülött csecsemők. Uh-huh. Quasimodo, és így is úgy ezt a vasárnapot, hogy a húsvét második vasárnapja, hiszen ugye ez a húsvétot követő vasárnap, de hívják bizony úgyis a Quasimodo vasárnap. Hogy aztán ennek mi köze van a költő családnevéhez, egy más kérdés, de hogyha valakit úgy hívnak, hogy Salvatore Quasimodo, hát ennél katolikusabb nevet nehéz találni, mert ugye Salvatore az a megváltó. A Quasimodo meg, mint láttuk, ugye egy keresztény, egy katolikus ének kezdő sora, tehát ennél keresztényebb indulást nehéz elképzelni, de lássuk, hogy Itáliában ez meg nem annyira meglepő.
Aha.
Viszont ezzel együtt Salvatore Quasimodo nem igazán a jobboldaliságáról volt híres. Szicíliában született egy kisebb településen, és nagyon-nagyon hamar elkezdett a költészettel foglalkozni. Családjával hamarosan Messinába költözött Szirakúza mellől, ahol laktak. Messinában átélte az ottani pusztító földrengést, ami eléggé megviselte őt, mert a természet ereje, ez a fajta megnyilatkozása az óriási hatást gyakorolt rá. Viszont nagyon szerencsés dolog volt a pálya későbbi szempontjából, hogy itt Messinában összeismerkedett egy úriemberrel, akit úgy hívtak, hogy Giorgio La Pira, és később ő lett Firenze polgármestere, ami egy fontos, hát mondjuk úgy, hogy kapcsolódási pont lett később az életébe. És amit kevésbé szoktak emlegetni az ő költészete kapcsán, az az, hogy hát a szabadkőművességhez is vonzódott. Úgyhogy félreértés ne essék, természetesen nem vett részt a trianoni békediktátum előkészítésében, annál is inkább, mert más szabadkőművesse tett ilyet, most hagyjuk itt a legendákat.
Igen.
De csak így megemlítettem.
De ezt nem tudtad kihagyni, de értjük, igen. Aha. Egyszer majd nem csinálunk egy ilyen szabadkőműves elemzést. Úgyis voltál nemrégiben egy konferencián, ahol ilyen történelmi legendákról tartottál előadást, meg az ott egybegyűltek is. Ugye te a magyar történelmi legendákról, a külföldiek meg a saját hazájuk legendáiról. Ott már bírtuk az ígéretedet, hogy majd összefoglalóan beszámolsz erre a konferenciáról. Ezt egyrészt behajtjuk, az biztos. De nem akarsz így a szabadkőművességről egy ilyen történészi nagyon szemmel, kivetem. Mert ott aztán olyan legendák övezik ezt a mozgalmat, hogy ihaj, és csak egyetlebben tettél fel most Trianon, de hát ugye ott a gyíkemberektől a világuralomra való törekvésen keresztül nagyon sok minden van. Na de vissza ugye Salvatore.
Úgyhogy örömmel.
Jó. Na de vissza Salvatore Quasimodo szabadkőműveshez.
Hát az Amaido de Brescia páholynak lett a tagja, és egyébként pedig egyáltalán a komoly, tehát a olaszországi Grand Orient, a nagy páholy, az komoly tagként tartotta őt számon. Viszont lassan, de biztosan elkezdtek megjelenni egymás után a versei. Rómába költözött, aztán Milánóba, Firenzébe költözött, ugye ne felejtsük el itt a polgármesterrel való kapcsolatát.
Most hányban vagyunk körülbelül?
Két háború között vagyunk. Aha. Tehát ez a 20-30-as évek, amikor ő fiatal ember, és igyekszik úgymond megteremteni a egzisztenciáját. Hát egy ideig mérnökként kényszerül dolgozni, de azért nagyon szeret szerkeszteni, nagyon szeret írni, megjelennek az első kötetei, és a klasszikus görög és a latin nyelv iránt vonzódik rendkívüli módon. És tulajdonképpen 1934-ben veti ki a horgonyt olyan értelemben, hogy már túl van Firenzén, túl van jó néhány másik városon, de Milánóban, Észak-Olaszországban helyezkedik el, tehát szicíliai szülőhazájától elég távolra került, és innentől kezdve megadatik számára az, tehát fiatal ember, ne felejtsük el, épp hogy elmúlt 30 éves krisztusi életkorban van, hogy a szerkesztésnek és a költészetnek szentelhesse magát. És innentől kezdve az élete végéig megadatik neki. Tehát meg tudja azt tenni, amire rengeteg költő vagy író csak vágyott, hogy elsődlegesen az irodalmi munkásságából tudja fenntartani magát. És ez meg is házasodik, már házas ember. Más kérdés, hogy a feleségét később elveszíti a betegség folyamán, de szerencsére nem sokkal később ismét megházasodik, és ez a házassága már élete végéig tart. Ugyanakkor pedig, ami a költészetet illeti, az úgynevezett hermetizmus irányába mozdul el. Na most a hermetizmusnak mi a lényege? Ez egy nagyon érdekes dolog. A hermetizmusra azt szokták mondani, hogy mindig érdekes látni, hogy a költészettel kapcsolatos szövegek hogyan jelennek meg. Hallottam egy olyan meghatározást, hogy a homályos és nehéz költészet egyik formája. Ez azért úgy üt elsőre. És igazából ugye Hermész a görög isten nevét hordozza, és az érzékenységre hat rá, tehát a szimbolizmusnak egyfajta ága ez a hermetizmus, ami arról szól, hogy a szavaknak a dallama, a ritmusa, a hangzása, az legalább akkora hatást gyakorol a vers hallgatójára, mint a jelentése. Ezért aztán ilyen szaggatott mondatszerkezet, elmaradnak a névelők. És hát gondoljunk Babits egyes verseire, ahol ugye Babits soha nem követte volna el ezt a hibát, de számára a forma, a dallamosság kiemelkedően fontos volt egy időben. Aztán önkritikával is illette magát emiatt Babits Mihály, de itt a hermetizmusban hát elsődlegesen ez jelenik meg, és ilyen jellegű verseket ír. Most ez azért csodálatos, mert ilyenkor én mindjárt elővettem néhány elemzést arra nézve, hogy hát mit írnak róla, és szerintem, és felolvasni egy-két részletet, hogy vajon tényleg azt gondolta a költő, tehát idézem. A dekadens életérzés egyre erőteljesebbé válik az Oboeston Merso és az Erato Apollion című kötetekben. Újra és újra előkerülnek az elvágyódás, az útrakelés, a vándorlás és a szülőföld iránti vágyakozás motívumai. Na, ez még valahogy rendben van, de költészetének ebben a szakaszában háttérbe szorulnak a realista elemek, pontosabban az eddig helyesen fennálló egyensúly realizmus és hermetizmus között eltolódott az utóbbi irányába. És akkor mondom a kedvencemet, hogy amikor vált egyet, és elindul a realistán megközelítés felé, ez hogyan jelenik meg a kritikában? E módosításokkal nem a korábban megjelent kötetek szellemét tagadja meg a költő, hanem egyensúlyba igyekszik hozni a realista és hermetista jegyeket, valamint a metaforikus, elliptikus és a klasszikus mondatszerkezeteket. Na, maradjunk annyiban, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt pontosan tudta Quasimodo, hogy ezt csinálja. De tény, ami tény, hogy a költészet elindul egy ilyen realistább irányba, és a második világháború ez döntő hatást gyakorol erre. Quasimodóról tudni kell, hogy baloldali antifasiszta, viszont az ellenállásban nem vesz részt. Véletlen egyszerűen azért, mert fél. Tehát nem aktív ellenálló. Catullust fordít, János evangéliumát fordítja olaszra, aztán 1945-ben hibátlan ütemérzékkel belép az olasz kommunista pártba. Ez korábban nem tette meg, 45-ben igen, ilyesmire Magyarországon is volt példa. Települjünk meg ezen annyira. Viszont innentől kezdve jön egy váltás a költészetében, és ennek a lényege, hogy miközben nagyon ezekre az érzelmekre fókuszált korábban, meg nagyon-nagyon hatással volt rá a szülőföldje Szicília, modern világnak a kérdéseivel kezd el foglalkozni. Ilyen dolgok jelennek meg a költészetében, hogy az atomháború veszélye, a fogyasztói társadalom, a globális problémák. Azért nagyon érdekes ez, mert ez egy elég éles váltás, és szerintem ez mutatja az ő intelligenciáját, hogy abból a szűkebb körből, meg abból a formai gyönyörűségből, amit ő a verseivel ki akart fejezni, a 45 után valószínűleg a háború hatására, meg a kétpólusú világrend hatására sokkal nagyobb léptékben közelítette meg az emberiség problémáit, és képes volt belátni azt, amit ma is be kéne látni rengeteg embernek, hogy ez a föld kicsi ahhoz, hogy ne közösen próbáljuk meg megoldani az olyan nehézségeket, mint például a globális felmelegedés. Tehát itt van egy nagyon komoly váltás az ő költészetében. És ennek során jól ismertebb lesz a neve. És egész egyszerűen, mivel olyan problémákat feszeget, amik globális problémák, egyre több versét fordítják le idegen nyelvre, és hát ennek lesz a következménye aztán a későbbiekben, hogy elnyeri az irodalmi Nobel-díjat. Konkrétan a verseiért, meg a versei témáiért is. Megint egy apróság, egy kikacsintás, ugye, hogy vajon mennyire értelmezhető az, hogy az atomháborútól fél egy költő. Hadd vegyek elő egy analóg példát, mert készültem én kérem, elővettem Lőrincz László a Mongol Népköltészet című kiváló munkáját 1969-ből, ahol a következőt fogalmazza meg, hogy megjelennek a modern elemek a mongol dalmondóknál is. Azt mondja, hogy az itt következő részlet Lupszán Hurcsinak, azaz Lupszán énekesnek Leninhez írott hosszabb énekéből való. Megvilágítottad a sötét világot, Lenin, minden bölcsességnek csúcsa lettél, Lenin, mi kis népünk hőse, nagy erényű, Lenin. Nem sorolom tovább, egyetlen mondat talán még, hogy a modern tárgyak megjelenését, következőképpen példázza még Lőrincz László, magasban szálló repülőgép, mindannyiunk büszkesége vagy te, énekel a repülőgépet megpillantva, Lupszán Hurcsi. Na, hát hogy Lupszán Hurcsi költészete irányában mennyire tudtam felkelteni az érdeklődést, ez most mindegy.
Abszolút.
Az viszont nem, hogy ugye?
Igen.
Gagarinról is hív.
Gagarinról? Azt még ha lehet. Nem tudom, hogy most így...
Sajnos abból nem volt részlet, ja, ebben a nagyszerű kötetben, csak megemlítették, hogy Gagarin megtermékenyítő erővel hatott Lupszán Hurcsi énekmondó költészetére. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy van ennek magyar fordítása. Pótolni kell, pótolni kell.
Igen, egy műfordító keresteték, aki mongolra magyarra fordítaná egy munkáját.
Hát szerintem ennél most érdekesebb, hogy hogy került Salvatore Quasimodo Magyarországra. Az történt vele, hogy ugye ha valaki elmegy Balatonfüredre, akkor láthatja, hogy ott van egy a Tagore sétány mellett, ugye egy gyönyörű szép kis park, ahol rengeteg úriembernek, tudósnak, politikusnak, ha már úriembert mondtam, soroljuk fel a politikusokat is, ugye sok mindenki járt oda, és költőknek a emlékfái vannak elültetve. Tudjuk, közismert dolog, ugye, hogy egy másik Nobel-díjas költő, Rabindranath Tagore, akiről a sétányt elneveztik, szintén fát ültetett oda, és egy csodálatos angol nyelvű verset is írt emellé a kis fácska mellé. És hát 1961. június 27-én Salvatore Quasimodo is elültetett egy fát, emellé pedig ő is írt egy verset, én ezt most el fogom mondani, azért mert rövid, meg azért mert szép. Örömteli szívvel fácskát ültetek a hullámzó Balaton partján, melynek levelei túlélik majd múlandó életemet. Gyökerei mélyen fúródnak a büszke magyar földbe, melyet a történelem örökké meggyötört. Legyen minden ágacska üdvözlet annak, ki eljön ide és szereti a költészetet, mely megszüli a finomságot és az igazságot minden nemzet fiainak szívében. Azt gondolom, hogy az ő békevágya, és most minden gúny nélkül mondom ezt a szót, nagyon szépen megjelenik ebben a versben. De hát hogy került ő ide? Hát állítólag nem azért jött ide, hogy bármiféle hivatalos dolgot megcsináljon, hanem egész egyszerűen Magyarországra érkezett, és Passuth Lászlót készült meglátogatni, a csodálatos nyelvezetben író magyar írót, Tihanyban. És állítólag ennek a látogatásnak a során ő rosszul lett, és ezért bevitték a balatonfüredi szívkórházba. Más verziók szerint egyáltalán nem lett rosszul, de mivel korábban voltak szívproblémái, ezért ha már ott volt, elvégeztek nála egy kis vizsgálatot, és egyszer csak a helyi erőknek megjelent a fejében a gondolat, hogy hoppá, hát egy Nobel-díjas költő Rabindranath Tagore itt ültetett egy fát. Most meg itt van egy másik Nobel-díjas költő. Mi lenne, hogyha ő is ültetne egy fát? És hát Salvatore Quasimodónak ezt nem kellett kétszer mondani, így született meg ez a gondolat, hogy ültesse el ezt a fát, így lett meg ez a fa, és aztán lett ebből ma már, ha nem is egy erdő, de számos fa, tehát Indira Ganditól Rajiv Gandhin át, Göncz Árpádig nagyon sok ember, rengeteg indiai tudós kiegyek mellett pont Rajiv Gandhi meg Indira Gandhi nyomán ültetett itt fácskát, és hát így került oda ez a fa. Sajnálatos módon ezek után már nem sok idő adatot Salvatore Quasimodónak, 1968. június 14-én halt meg, Amalfiban lett rosszul, és Nápolyban halt meg emiatt, mert Amalfiból a nápolyi kórházba vitték, de Milánóban, ahol a élet legnagyobb részét töltötte, ott nyugszik. Az emlékét pedig nem más őrzi, mint a Salvatore Quasimodo költőverseny, amit már említettünk. Igen-igen rongos költőversenynek számít, és a balatonfüredi nyár egyik kiemelkedő eseménye, tehát nem véletlen, hogy az anekdota beli leányzó nem az Annabára vágyott, hanem a Quasimodo versenyre, hogy megnyerte, vagy nem, azt én nem tudom megmondani. De hogy a magyar költészet kiemelkedően rongos képviselői szoktak indulni és nyerni ezen, tehetséges fiatalok mellett az egészen biztos, úgyhogy Salvatore Quasimodo azt gondolom, hogy valami olyasmit indított el Balatonfüreden, ami miatt nem csak Itália, hanem bizony Magyarország is büszke lehet rá.
És evette a hat lépcsős legendás velőspiritossából vajon?
Az a sanda gyanúm, hogy az a velőspiritos akkor talán még ott nem jelent meg, de majdnem biztos vagyok benne, hogy itáliai ember lévén nem volt elzárkózó a gasztronómiai gyönyörei iránt, tehát hogyha ma ott járna, én biztos vagyok benne, hogy megkóstolná.
Oké, okay, Csaba, nagyon szépen köszönjük, ez is egy nagyon szép történet volt, és örülünk, hogy elhoztad.
És így megyünk őt. Ott el, ki ez a Quasimodo, még élszelődünk a gyerekeknek elől, elmegyünk, és közben micsoda élet, micsoda sors van emögött, és micsoda magyar összefüggés, tessék.
Érdemes olvasni, egy körülbelül, nagyon rövid kérdés, vers belefér még tőle, hogy lássuk.
Simán, persze, mondd csak.
Kérlek szépen. Takács Zsuzsa kiváló fordításában. Éjszakánként még felsóhajt a tenger, lágyan a fényes partszegélyre hullva. És az észfagyába dermett messzi hangot ismétli újra, hogy a sirályok örökös zúgása, és áprilisban a tornyok hűvöséből lanymezőkre húzó madárcsapat lármája. Már mellettem szólalt meg akár a hangod, és én azt akarom, hogy engem idézzen, ha pendül benned réges-régi emlék, miként a tenger bársony mormolása. Az, hogy a formalizmus mennyire fontos volt számára a későbbiekben, és azt gondolom, hogy ez a vers is tökéletesen mutatja, és Takács Zsuzsa nagyon szépen adta vissza az olasz eredetit. De ha valaki elmegy Füredre, az általam a fa mellé írt kis versecskének megvan a olasz szövege is természetesen, hiszen a magyar fordítással találkoztunk az imént. Érdemes az olaszt is elolvasni, aki ismeri ezt a nyelvet, értékelni fogja annak a szépségét. Gyönyörűen tudott írni Salvatore Quasimodo.
No, hát akkor olvassunk Salvatore Quasimodót is, mint oly sok mindent ajánlunk itt a műsorban, úgyhogy köszönjük.
Egy bocskát a kedvetekért.
Na tessék, hát végre megérkezett a főszereplő.
Ja, tényleg.
Ő nem a Gizi, hanem a Zsák nevezetű, de ez teljesen mindegy.
Szegény kicsit enervált állapotban van, már úgy érzem, hogy most mint a mi riasztottuk volna föl szegény kémet, és nem tudom.
Nem akart idejönni.
Nem akar szerepelni, megértjük. Jó, köszönjük szépen Csaba, megint frenetikus.
Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
Szép napot, szia. Katona Csaba történésszel idéztük fel Salvatore Quasimodo olasz költő alakját, 121 éve született a poéta.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.